Szeretettel és tisztelettel köszöntöm ennek a szekciónak a részevőit, elnök urat és a kedves kolléginákat és kollégaurakat. Én tulajdonképpen Kovács Mátének és Mátrai Lászlónak bizonyos fokig párhuzamos életrajzát szeretném ismertetni. Mik voltak azok a pontok, ahol ők szakmai tevékenységükbe egymás mellé kerültek. Biztos, hogy ők közöttük személyes konfliktusok is lehettek. Ezekre utaló forrásokat én nem nagyon találtam. Tehát ezeket a titkokat ők már elvitték, de a szakmai nézeteltéréseik azok mindenképpen megnyilvánulnak. Na most ahhoz, hogy az ő nézeteik érthetővé váljanak, egy picit vissza kéne ugrani egy 1977-es könyvhöz, James Thomsonnak a munkája, ahol ő azt fejtegeti, hogy a könyvtárak történetébe, kezdve Edfutól, Eblától, 1970-es évekig, de én szerintem beleérthetjük az utána eltelt időszakot is, a könyvtárak működése, attól függetlenül, hogy más korban, más helyen, más történelmi paradigmában működtek, tudományos paradigmában, de állandó alapelvekre vezethető vissza. Ezek az állandó alapelvek más-más módon érvényesültek, az arányok mások voltak, de vannak olyan örök könyvtári jellemzők, amelyek mindig megvoltak. És ebből az egyik az az, hogy a könyvtárosnak, nevezhetjük őt írnoknak, prokurátor bibliotékárumnak, kusztosznak, armárius testvérnek, informatikus könyvtárosnak, informatikus brókernek, tehát a gyűjtemény szervezőjének, kezelőjének és a szolgáltatónak képzetnek kell lennie. Most ha képzetnek kell lennie, akkor vannak olyan ismeretek, amelyek ennek a munkának az ellátásához szükségesek. Ezeknek a korábbi elképzeléseknek megfelelően inkább a könyves műveltségre, filosz műveltségre vonatkoztak, és mondjuk ez Michael Denisnek az Einleitung in die Bücherkunde című 1778-as munkája alapján a könyvtudomány, bibliológia, most még nem Kovács Máté értelmében bibliológia névvel illetett, tehát a könyv a társadalomban nagyon nagy vonalakban megfogalmazott stúdiumokat jelenti. Aztán 1807-ben egy tanulmányában és 1808-ban a Versuch eines vollständigen Lehrbuchs der Bibliothekswissenschaft című munkájában Martin Schrettinger könyvtártudománynak nevezte ezt az ismeretkört, és azt mondta, hogy a bibliológiai ismeretek, ő ezt a műveltséget literátor műveltségnek nevezte, ez az alapja annak, hogy valaki könyvtárossá válhasson, de ez még nem elegendő ahhoz, hogy a gyűjtött könyvanyagból megszervezett, használható könyvtárat tudjon létrehozni. Tehát ő nála inkább a könyvtárban kérdéskör az, amit vizsgál. De most itt, hogy könyv, ezt így szoktuk nevezni, hogy könyv a könyvtárban, de tulajdonképpen a meghatározásában, hogy mi a könyvtár, egy meglehetős mennyiségű könyvgyűjtemény, amelyet úgy rendeztek el, hogy minden tudásra szomjas olvasó megtalálhassa benne időveszteség nélkül a számára szükséges közleményt. Tehát nem a könyv volt az egység, amiben Schrettinger gondolkozott, csak ezt úgy egyszerűen úgy szoktuk fogalmazni, hogy könyv a könyvtárban, a könyvtártudomány, vagy könyvtártani megközelítés. Most tehát ez az ismeretkör, és ehhez szükséges ennek az átadásához a képzés, és Schrettinger volt az egyik, aki a képzésről már kimondott valamit, a munkájának a címe az tankönyv, ez a Lehrbuch eines vollständigen Lehrbuchs. Versuch eines vollständigen Lehrbuchs der Bibliothekswissenschaft, tehát hogy ő azt gondolta, hogy aki már literátor műveltségű és megtanulja az ő könyvét, az feljogosítatott arra, hogy könyvtárosként működhessen. Bele ellentétben állt Friedrich Adolf Ebert, aki viszont azt mondta, hogy a könyvtárosnak, hogy könyvtárossá válásnak vannak előfeltételei, amit tudnia kell, van egy nagy adag szaktudás, amit meg kell tanulnia a gyakorlatban, egy már gyakorló tapasztalt könyvtáros mellett, és szükség van egy olyan habitus béli viszonyulásra, hogy a többieknek a szolgálatára fordítsa az erejét. Hát ők máshogyan gondolkoztak a könyvtáros képzésről, Ebert felvetette, hogy vizsgáznia is kell a könyvtárosnak. És tulajdonképpen ez az a pont, ahol már Kovács Mátének és Mátrai Lászlónak a könyvtáros képzésről és a könyvtártudományról alkotott nézetei eltérnek. Kovács Máté sokkal inkább a Schrettingeri vonulathoz kötődött, hogy valahogyan ez egy tudomány, és tudományként egyetemen kell oktatni. Ez nem jelenti azt, hogy ő a könyvtári gyakorlatokat, a termelési gyakorlatokat elhanyagolta volna. Ezt nagyon fontosnak tartotta a képzésben. De mindenképpen ezt a megtanulást, könyvből megtanulást is fontosnak tartotta. És Mátray, aki tulajdonképpen egész életében az egyetemi könyvtárnak volt munkatársa, és egy társadalomtudományi könyvtárnak, ő meg azt mondta, hogy a gyakorlatban kell elsajátítani a könyvtári ismereteket, nem pedig képzés során. És ez egy olyan gócpont a ő közöttük, ami sok párhuzamos életrajzukban, sok helyen, sokféle módon jelent meg. A szakmai köztudat úgy tudja, hogy vagy úgy az szokás ismerni az ő viszonyukról, hogy 1956-ban találkoztak ők az ELTE-n. De sokkal-sokkal korábban már voltak találkozásaik, és voltak olyan pontok az életükben, ahol bizony-bizony összeakaszthatták a bajuszukat. Kovács Máté még vallás- és közoktatási minisztériumi időszakában 1946-ban kérte föl Mátray Lászlót az Országos Könyvtári Központ rendelettervezet előkészítésével, aztán már a Debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatói székéből működött együtt Mátray Lászlóval a profilírozás, tehát a gyűjtőkörök lehatárolása kapcsán, utána az első könyvtáros konferencia során, vagy konferencia határozataként létrehozott Országos Könyvtárügyi Tanácsnak a munkatársa is voltak mindketten. És ezek a kérdéseknél találtam egy-egy olyan gondolatot, amiben nem értettek egyet, de nem ez volt az, amit én most legfontosabb szempontként kiemeltem, hogy a képzés és a tudomány, hogy tudománya a könyvtártudomány, ebben a kérdésben ők máshogy gondolkoztak. Aztán az akadémia kapcsán is már többször szóba került, hogy összetalálkoztak az akadémiai könyvtár vezető triumvirátusában, és itt csak utalnék majd későbbi mondókámra, hogy a feladat megosztás az úgy alakult, hogy Mátray Lászlónak volt a feladata a hálózati kérdéseknek a rendezése, és majd látni fogjuk, hogy az 1950-es évek második felébe, 60-as években hogyan vélekedett az ELTE az egyetemi könyvtárról és hálózatáról, tehát itt némi diszkrepancia lesz megfigyelhető. Kovács Máténak a feladata az egész szervezeti tervnek, a fejlesztési tervnek az elkészítése volt, és Haraszti Gyula pedig a szocialista munkamenetnek, munkamódszernek a bevezetéséért volt felelős. A Könyvtártudományi Állandó Bizottság úgy szintén az akadémia intézményéhez kötődött. 1953-ban szerveződött ez meg, és éppen Kovács Máténak a felvetésére jött létre. Majd a Könyvtártudományi Főbizottság is, tehát gondolom, hogy egymáshoz kapcsolódó testületek voltak a Magyar Könyvszemle 5. folyamának a megjelentetésével. Egy olyan testület volt a szerkesztőbizottság, ahol ő szakmai nézeteltéréseik nagyon alaposan megnyilvánultak. Kovács Máté készített egy Merre tart a Magyar Könyvszemle című kéziratos anyagot, aminek szerkesztett változata megjelent a Magyar Könyvszemle új évfolyamai a korszerű igények tükrében címen 1957-ben a Magyar Könyvszemlében, és az első 10 számnak a megjelenését tette mérlegre. És alapvetően arra jutott ebben a munkájában, hogy nem elégedett az új szerkesztősége. A szerkesztőbizottságnak az elnöke Varjas Béla volt, ő volt a könyvszemle szünetelése előtti szerkesztőbizottságnak is tagja, tehát ő biztosította a folyamatosságot, és többek között Mátray és Kovács Máté voltak még tagjai, és hogy azt látta, hogy tulajdonképpen a könyvszemle nem tölti be azt a feladatot, amit kitűzött maga elé, hogy nem csak a történeti kutatásoknak legyen egy orgánuma, hanem az aktuális kérdések megtárgyalásának is. És azt írta ebben a munkájában, hogy sem a szemle hagyományai, sem a szerkesztők egyéni érdeklődése és hajlamai, sem az időszerű szakmai problémák színvonalas kidolgozása során mutatkozó kétségtelen nehézségek okán nem lehet, és nem szabad a könyvtártudomány körét leszűkíteni az írás, könyv és könyvkultúra történetének kutatására. Illetve egy másik gondolat, egy határozott negatív programot látott a szerkesztőség részéről, amely éberen és következetesen igyekezett elbírálni, elhallgatni, elhárítani, elhallgatni, vagy leértékelni azt, ami felfogásának még inkább érzelmi, indulati hangultságainak nem felelt meg. Tehát ő nagyon is úgy érezte, hogy nem helyes az, hogy ennyire a könyvtár történeti vagy könyvtörténeti irányt képviseli a Magyar Könyvszemle. Ebbe az időbe a könyvtáros volt egyedüli szaklap, tehát még az a kiforrott szak folyóirat rendszer, ami a későbbi időszakokat meghatározta, még nem állt rendelkezésre. Tehát ezért volt volna szüksége arra, hogy a magyar könyvszemle valóban más feladatokat is fölvállaljon. A szerkesztőség meg is tárgyalta ezt az írást, és a szerkesztőbizottság tagjai vérmérsékletüknek megfelelően elfogadták a kritikát, tompítani próbálták, helyenként magyarázni, stb. Stb. Kovács Máté jegyzeteiben megtaláltam, hogy mit mondott Mátray László. Ez a gyakorlat és elméleti rész elválasztása lehetetlen, csak megkülönböztetés, analízis, ezek a folyóirat életében egészségtelen tünetek. Ezt jegyzeteltele Kovács Máté, tehát látható, hogy Mátray mindenképpen a könyvtörténeti vonulatnak a megtartása mellett foglalt állást, és egyébként arról is volt már szó, hogy a későbbiekben vissza is tért teljesen a szerkesztőbizottság ehhez az elképzeléshez. Ő ezt a Műhelyeim története című memoár kötetébe egy határozott győzelemként értékeli, hogy megmentette a magyar könyvszemlét a történetiség számára. Aztán kapcsolatba kerültek még a Magyar Enciklopédia kapcsán, erről is hallottunk, illetve az egyesületi munkában, tulajdonképpen az egyesületeknek a történetében, erről is még lesz szó, én nem kontárkodok bele ebbe a kérdéskörbe, nagyon sokáig sokféle pozícióban működtek együtt, és gondolom, hogy ott is sok minden ellentét volt közöttük. Nem, ahol igazán megnyilvánulhatott az ő ellentétük, az az ELTE. Volt már arról szó, hogy 49-ben indult meg a könyvtáros képzés az ELTE-n, nem volt tanszék, külső előadók voltak, sok probléma volt, már 51-ben a kari tanács meg egyetemi tanács ezzel a kérdéssel foglalkozott, aztán 51-ben még az is felvetődött a decentralizáció kérdése, hogy a bölcsészkart, illetve a bölcseleti kart szét kéne szedni irodalom és nyelvtudományi, illetve történettudományi karra. Itt is hosszas vita volt, és egyébként ezekben is érdemes lenne, ha lenne rá idő részletesebben belemenni, hogy melyik tanszékekkel lenne értelmes kapcsolata a könyvtár tanszéknek. Végül is az irodalmi és nyelvtudományi karra került, de lehetett volna a történettudományra, hogy a levéltárral, múzeológiával, művelődéstörténettel való kapcsolata, az eredendő tartalmi kapcsolata megnyilvánulhasson. Hát erős szólt vita, illetve az is felvetődött 1953-ban, hogy hát tulajdonképpen a könyvtár szakot azt ki is lehetne tenni az egyetemből, és végezze valamelyik könyvtára könyvtáros képzést. Mátray László ezt nagyon boldogan üdvözölte. Azt azért mindenképpen elmondta az egyik ilyen kari vagy egyetemi tanácsi ülésen, hogy azért ezt úgy kéne megszervezni, hogy előbb a hallgatókat elhelyezni, hogy ne maradjon 150 hallgató szak nélkül. De boldogan üdvözölte, hogy nem kell az egyetemre egészen könyvtártanszék. Most az egyetem végül is úgy döntött, hogy legyen könyvtártanszék, és hogy a könyvtártanszéknek, a könyvtáros képzésnek, a megerősítésének a záloga az egy teljes állású, főállású és erre alkalmas tanszék vezető kinevezése legyen. 1956. szeptember 1-ével került Kovács Máté az ELTE könyvtártudományi tanszékének az élére. A vita ennek kapcsán sok kérdés körül is forgott. Egyébként a források eléggé bizonytalanok, akkor még pályázott, illetve biztosan pályázott a könyvtártanszék vezetői pozíciójára Kőhalmi Béla, aki 1884-ben született, tehát 56-ban már meglehetősen javakorabeli embernek tekinthetjük. És az egyik jegyzőkönyv azt írta, hogy rajta kívül más nem pályázott, az egyetemi tanácsi jegyzőkönyv pedig az, hogy többen is pályáztak. Ezeket a pályázatokat én az ELTE levéltárában nem találtam meg. Nagyon sok felé keresgéltem, lehet, hogy még nem elég helyen, és a további kutatásnak lesz ez még tárgya. Az biztos, hogy Kovács Máté azt mondta, hogy ő nem pályázott, nem akart senkinek sem konkurenciát jelenteni. Őt meghívták erre az állásra, és akkor felvetődött a kérdés, hogy ki legyen tehát a tanszékvezető, Kőhalmi Béla vagy Kovács Máté. Kőhalmi Béláról mindenki elismerőleg nyilatkozott, de hát hajlott korú ez állt a jegyzőkönyvekben. Kovács Mátéról pedig mindenki tudta, hogy már nagyon sok mindent letett az asztalra, hogy országosan ismert volt, És az eddigi előadásokból is látszott, hogy ő nem csak könyvtárs, hanem művelődés politikusként is sokkal nagyobb területet látott át. A bibliológiai nézeteiben is ez megnyilvánul, hogy sokkal kiterjedtebb, sokkal jobb látókörű volt. És tulajdonképpen itt még az is felvetődött a vita kapcsán, hogy ő a Debreceni Egyetemi Könyvtárat mintakönyvtárá tette. Olyan értékelések hangzottak el az eddigi tevékenységéről, hogy az ország legjobb könyvtárosa, hogy a Debreceni Egyetemi Könyvtár az ország legjobb könyvtára, hogy ő annak ellenére, hogy ekkor még nem volt tudományos fokozat, a kandidátusi szinten könyvtártudós, stb. Tehát nagyon elismerték őt, és azt gondolta a rektori hivatal, hogy legyen ő a tanszékvezető, és mellette Kőhalmi Béla maradjon meg oktatónak, és folytassa a saját kutatásait. Másik megoldás lett volna, és Máfai László ezt képviselte nagyon hangsúlyosan, azt mondta, hogy ez nem csak szakmai kérdés, meg szervezési kérdés, hanem politikai és egyéb kérdés is. Legyen Kőhalmi Béla tanszékvezető egyetemi tanár, és mivel az ő munkabírása már nem elegendő, ezért a szervezési kérdésekben Kovács Mátét bízzák meg tanszékvezető docensként felelősségi körrel. De ez megint egy olyan érdekes felfogás, hogy hogyan jön ez, hogy két vezető meg stb. Ez, gondolom, hogy az akadémiai könyvtár élén sem működött olyan nagyon, nagyon pompásan, és akkor egy tanszék élén hogyan működhetett volna. A kritikák kapcsán egyébként az is felvetődött, és kicsit visszaütött Máfrai Lászlóra, hogy az Debreceni Egyetemi Könyvtár milyen jó, és Bóka László, irodalomtörténész, aki egyébként a 35 és 40 között az Egyetemi Könyvtárban Mátrainak kollégája volt, és utána a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem könyvtárában tevékenykedett, majd irodalomtörténész lett az ELTÉ-n, vagy visszatérhetett irodalomtörténésznek az ELTÉ-re. Ő mondta ki, hogy a könyvtáros Kovács Mátéval szemben a mi könyvtárunk igazgatója filozófus. Most ez egy ítélet volt, és többen is megfogalmazták, hogy nem működik elég jól az egyetemi könyvtár. Érdekes erre Mátrainak az egyik reakciója, ami pedig az, hogy az egyetemi könyvtárnak lévén a 17. század óta tudományos könyvtár munkatársait azok közül kellett toborozni, akik valamiképpen elárulták, hogy valamiféle belső közük van egy tudományhoz, és ezért a könyvekhez is. Én több kritikában és tanulmányban, nem is szólva a doktori disszertációmról, adtam már jelét a szakma, mármint a filozófia, nem pedig a könyvtárosság iránti érdeklődésemnek. Igen, tehát az, amit Bóka László tulajdonképpen ítéletként fogalmazott meg, az Mátrai számára a saját visszaemlékezéseiben a kifejezett érték könyvtárigazgatói munkásságának megítélésében, hogy ő volt a legnagyobb filozófus a könyvtárosok között. Máshogyan látta ő a világot. És az is felvetődött, hogy Kovács Máté egyetemi tanszékvezetőként nyújtson szakmai módszertani segítséget az egyetemi könyvtár működéséhez. Tehát látható, hogy ez az ő nézeteltérésük és más gondolkodásuk, ez éppen ebben a kérdésben milyen visszhangra talált. A másik egyébként az egyetemi könyvtár megítélés kapcsán, az egyetemi könyvtárnak a könyvtári rendszer felé való feladatvállalása, amiben Mátrai filozófus könyvtárosként gondolkozott, Kovács Máté pedig művelődés politikusként gondolkozott, hogy már az 50-es évek első éveiben is felvetődött, hogy a tudományos könyvtárak vállaljanak szerepet a népkönyvtárak, közművelődési közkönyvtáraknak az irodalom propagandájába. Erre ő azt írta ebben a memoár kötetében meglehetős iróniával, hogy a könyvtár, mint ateista alapkönyvtár a profilírozás során az ateizmus tudományterülete is az egyetemi könyvtár fennhatóságához tartozott. Ezen profiljának megfelelően vigyen ki vasárnap két nagy könyvtárlót a Ferences templom elé, és a könyvtárosok a miséről kitóduló tömegek előtt ismertessék az ateizmus igazságát és szépségeit. Na és az 50-es évek első éveiben még a nagyon-nagyon határozottan átpolitizált könyvtári világban ez a ironikus visszaemlékezés valahogy helytálló is, vagy arra vonatkozóan valahogy helytálló is. A későbbiekben azonban nem, tehát az 56-os könyvtári törvény, illetve ami akkor elindult, és a 78-as 5 régió megszervezéssel továbbfejlődött, ez Kovács Mátének az elképzelése, hogy a tudományos könyvtárak, egyetemi könyvtárak vállaljanak szerepet, ne csak az intézmények falain belül, hanem kívülre is. Ez egy nagyon korszerű gondolat, és gondoljunk csak a rendszerváltoztatás környéki utáni dolgokra, az OSZIR-ra és a 97-es könyvtári törvényre, az ODR-re. Tehát ez a későbbiekben teljes egészében megvalósult. Tehát látszik, hogy a filozófus könyvtárossal szemben a művelődés politikus, aki az egész művelődésben látta a könyvtárakat és a könyvtáraknak az összes típusát, hogy egészen más hogyan gondolkoztak. És Kovács Máté megkapta a kinevezést az egyetemi tanszék élére, és nem másod vezetőként, hanem első vezetőként, de azért mondjuk itt még egy gondolat az egyetemi könyvtárhoz, a Karközi Könyvtári Bizottság, aminek az elnöke Kőhalmi Béla volt és maradt, és amikor Kőhalmi Béla 60-ban nyugállományba akart vonulni, akkor Mátray László írt neki egy pertú írott levelet, ez érdekes, nagyon sok levél természetesen egy szakmán belül pertú íratik kivételt képez. Kovács Máté és Mátray László levelezése, abból nem találtam pertú írottat. Tehát fölkérte Mátray László Kőhalmi Bélát, hogy azért maradjon meg ő a Karközi Könyvtári Bizottságnak az elnökének, és ebbe Kőhalmi Béla érezte a furcsaságot, és azt válaszolta, hogy nagyon megtisztelő, de azért a rektor erről tudjon. Ő nem igényli, hogy a rektor kérje föl, bár a megbízatását tőle kapja, de azért mégis legyen ennek valami hivatalos formája. Tehát egy-egy ilyen utalásból érzem, hogy biztos, hogy a szakmai nézetkülönbségen túl volt egyéb is, csak ezt nem lehet tudni. Én nem tudom, hogy mi. Tehát a tanszékvezetői tevékenysége, a Kovács Mátének a képzés korszerűsítése, bibliológiai nézetnek a kifejlesztése, sajnos azt hiszem, hogy ezekről most nincsen idő már beszélni. A könyvtár tudományról, hogy ha képzetnek kell lenni a könyvtárosnak, van valamilyen tudomány, amit meg kell tanulnia, és mit értünk ez a tudomány alatt? Mit értett Kovács Máté könyvtár tudomány alatt? A bibliológia, ami tulajdonképpen csak egy egészen rövid idézet, hogy tehát az írás, olvasás, írásmű, kiadvány és könyvtár, bibliográfia és dokumentáció nem pusztán a tudattartalmak megrögzítését, megőrzését, felhasználását és közvetítését szolgáló technika és szervezet, hanem olyan társadalmi közlési rendszer, amely az újabb technikai tömegközlési rendszerek, film, rádió, televízió versenyében is helytáll, és szervesen beépül a társadalom számos alapvető életfolyamatába, a szellemi alkotó munkába, az anyagi termelésbe, stb. Tehát ez az ő általa képviselt bibliológiai nézet, ami áll tehát a Denisi és Rettingeri felfogásból, a 200 évnek a fejlődéséből, olvasás szociológiából, pszichológiából, pedagógiából. Nagyon érdekes, 1971-ben egyik írásában arra hívta fel a figyelmét Kovács Máté az egyetemi tanácsnak, hogy a képzésben milyen nagy szerepe van a tanárképzésben, tudósképzésben, mindenhol a logika oktatásának. Hogy kifejezetten azokon a helyeken, ahol tudományos munka, rendszerezés folyik, és ahol számítógépekkel dolgoznak, hogy ott mennyire szükség van a logikára. Tehát nagyon sok minden tartozik bele ebbe. Hát Kovács Mátének volt 1966-ban egy kritikai észrevételek és ellenérvek itthon című hosszú kéziratos munkája, amiben tulajdonképpen azokat az érveket vette sorba és cáfolta meg, amelyek a könyvtárszakos képzés ellen felhozottak, és itt ebből látszik, hogy én inkább Kovács Máté és Mátray László szakmai nézeteltéréséről beszélek, de hogy ebben a korban sok Mátray László volt még, nem csak konkrétan az egy valaki. Mátray saját hű fegyvertársának Havasi Zoltánt emelte ki például, aki segített neki abban, hogy hogy bár nincs szükség egyetemi könyvtárszakos képzésre, de azért egy munkatársát szerette volna a tanszékre beíratni Mátrai László, és többszöri felvételizés során nem sikerült ez a könyvtárosnak, és ezért végül is Szegeden kért Havasitól segítséget, és megvolt ennek a nézetkülönbségnek és az ő konfliktusaiknak a marketingje is, mert az egyik levélben azt írt a Havasi, hogy a ottani rektor vagy rektor helyettes ismervén a helyzetet a tanszék és a könyvtár között természetesen segít. Tehát voltak jó néhányan Mátrai Lászlók, akik azt mondták, hogy már pedig nincs könyvtártudomány. Egyébként ez a nézet később is megjelent azzal a különbséggel, Perti Vakkarinak volt a 96-os TMT-ben egy cikke, és Gernot Verzignek a gondolatát hivatkozza, vagy idézi, hogy nincsen könyvtártudomány, ahogy nincsen kórháztudomány, de Verzig nem zárkózott el az elől, hogy a speciálisan a könyvtár intézményhez kötődő problémákat az információtudomány nagyobb fölé rendelt tudományába integrálja, és ott oldják, vagy ott az a kutatási terület legyen felelős ezekért. Mátrai sokkal inkább azt mondta, hogy már pedig nincs könyvtártudomány, ez gyakorlat. A képzés az diplomafetisizmus és papíros, meg tanfolyamfetisizmus, és erre nincsen szükség. Ezek mind idézetek, amit most nem kerestem ki, de megjegyeztem, hogy zölddel aláhúztam, hogy ezt kell felolvasni. Tehát ilyen gondolatai voltak. És még egy... Van még pár perc? Egy perc. Egy perc, hogy a tanszékvezetőnek a feladata, hogy a tudományban való részvétel, a tudomány koordinálásában való részvétel, és nem tudomány és nem gyakorlat, vaggyal, hanem tudomány és gyakorlat. Tehát a kettőre kell fölkészíteni a hallgatókat, és még azt is, tulajdonképpen a tanszék vezetőnek a munkatársait is tudomány művelésére kell ösztönözni, és felkészíteni őket. Tehát az ő oktató-nevelő tevékenysége az a kollégáira is kiterjed. Nagyon sok konfliktussal került szembe Kovács Máté, nem értették meg, nem akarták, szakmai féltékenység, saját pozíciók megőrzése, ingadozás, most éppen mi tűnik politikusabbnak, jobbnak, melyik módszer. Őt mindig átsegítette egy gondolat az összes konfliktuson, amit nagyon meghatódva olvastam a kéziratos hagyatékába, Széchenyi István Hitel című munkájából kiírt a bevezetésből egy rövid részt, és ez a vegyes iratoknál volt, és nincs ráírva a dátum. És én ebből azt gondoltam, hogy ő biztos a gondolatnak az örök érvényét is ezzel jelölte, hogy dátum nélkül írta, és a gondolatnak az örökre magára vonatkoztatását azzal, hogy dátum nélkül jegyzeteltek. És ezzel szeretném a hadarásomat befejezni. Én azt szeretném hinni, minden jobblelkű ember bizonyos vágyást hordoz szívében, habár sejtetlen, magán fele barátin, s mindenen, ami őt környezi, szüntelen javítani. Ez a tökéleteshez ellenállhatatlan vonzódás legszebb tulajdona az emberi léleknek, és amint halhatatlan része jobban s jobban fejledez, annál inkább nős erősödik ez benne. S e szüntelen vágyás által emelkednek nemzetek előbb-utóbb tökéletes, virágzó, boldogabb létre, és annak mindennapi előmenetelét gátolni akarni éppen olyan hasztalan munka, mint annak úgy létét tagadni öncsalás. És ezzel a gondolattal szeretném lezárni az előadásomat, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.